konkrétan én bevállalom rá, de tehát az van, hogy kéne egy harmadik kéz. Kicsit erősebben nyomtam meg a space-t, és az teljesen összezavart, teljesen összezavart a rendszert, igen, és ezért aztán lement még egy szám, szóval ez most beleállok, bocs, szóval az van, hogy Párosi Bogi a vendégem, és kapott egy SMS-t az egykori messenger-ezetek, tök mindegy, nem? Tesi tanárától, hogy tanuljam már meg a nevét, megtanultam tanárról.
Gratulálok.
Igen, ezúton üdvözlöm innen. Szóval erőletük eszembe jutott az, hogy mennyire, szóval egy-két kultúrát láttál, nem mindent, nyilván még ezután van rá lehetőséget, hogy még több mindent láss.
Is.
És lapozok, és akkor eszembe jut az, hogy ugye visszamentem és egy picit az időben, meg térben, és gondolatban Los Angelesben találtam magam, és abban a helyzetben, amikor hazajöttem, és ugye van egy ilyen, hogy nem tudom, elrontasz valamit, és akkor így beleállsz, és a felelősséget mondjuk vállalod, és
csak úgy lehet.
És igen, hogy csak így lehet, de hogy ez például kultúránként is változik, hogy ki mennyire akar kibújni a felelősség alól. Nagyon fura, mert amikor hazaköltöztem, akkor egy cipőboltban dolgoztam, és akkor így valamit elrontottam, uh-huh. és de egy ilyen nagyon drága cipőket árult uh-huh. ez a bolt, nem tudom, egy pár uh-huh. cipő 200.000 forintot, és akkor így ott valamit elrontottam, benéztem, és akkor így odaálltam a pofonért. És akkor az volt a legfurcsább, hogy akkor nem az volt, hogy jó van, akkor Viktor, ezt beszéljük meg, hanem hogy így először meghökkenést láttam, hogy miért áll ide ilyen hamar a pofonért, és hogy visszagondolok Los Angelesre, mm. hogy ott meg valahogy ez a yes, but helyett a yes and, mm-hmm. tehát az igen és.
Hogyan lépünk
igen,
tovább,
és
javítjuk
és
ki
az
a problémát.
És az igen, ez a jövőbe néző.
Igen,
tehát, hogy ez például itt nekem
a
nagyon
jelzik. A franciák is amúgy ilyenek, tehát, hogy...
Azzal együtt, hogy egyébként negatívak sok esetben, azt
megbeszéltük. Igen, de hogy itt Magyarországon van egy nagyon analitikus hozzáállás a dolgokhoz és a problémákhoz, hogy megpróbáljuk felfejteni, hogy miért történt úgy, ahogy történt, és megmagyarázzuk, és akkor keressük mélyen gyökereiben az okát. Ami sokszor biztos, hogy jó, mert akkor az nem fordul elő még egyszer valószínűleg.
Tanulni lehet belőle, ja.
Igen, de hogy például a franciáknál, vagy ezek szerint Amerikában is, én ezt még így ezen nem gondolkodtam el a magam részéről, de hogy ezek szerint az van, hogy történik, és azt nézzük, hogy hogyan tovább előre, amit egyébként egy ilyen koordináta rendszerben lehet jól elképzelni, hogy mi lefele az Y-non próbáljuk megoldani a problémát, a franciák meg az amerikaiak meg az X-en így haladnak előre. És nyilván probléma típustól függ, hogy melyik a jó választás, és melyik a jó megoldás, de hogy lehet, hogy sokszor mégis csak az előrenézés, és nem a fejtegetése a dolgoknak, mert azzal elmegy egy csomó energia.
De a pofonon legyünk túl hamar, és aztán utána menjünk tovább, nézzük meg. Tehát, hogy mindenre meg kell fizetni, úgy vagyok vele, hogy legalábbis a felelősséget...
Igen, a felnőtt ember felelősségteljes, és beleáll, és elismeri a saját hibáit.
Igen, a hülyeségeit, igen.
Ennyi. Tehát, hogy senki nem tökéletes, milyen emberek vagyunk, és akkor vagyunk jó emberek, vagy nem tudom, akkor vagyunk jól, hogyha egyébként ezeket a hibákat bevállaljuk, és tanulunk belőle, mert attól még, hogy nem vállaljuk be, attól még a tudatalattinkban ott lesz, és hogyha nem vállaljuk be, akkor utána az még addig fog ott problémát okozni lelkiismeret furdalás néven, ameddig be nem vállaljuk, vagy nem tanulunk belőle, vagy valami nem történik ezzel.
Na, akkor helyben vagyunk, kicsit menjünk vissza Párizsba. 2018-ban alapítottad meg ezt a kultúrbisztrót, és nem tudom, mitől kultúrbisztró, vagy kultúrbár, akkor ezt meg kifejtetted, hogyha akarsz róla beszélni, de ugye itt siker áráról, mint sem titkáról beszélünk, és az tökre érdekel, hogy például azon buktál-e.
Nem keveset.
Igen? Tehát, hogy eladtad, ugye? Exitáltál, ez nagyon jó szó.
Igen,
eladtad
szó.
Ezt a, nem csak bezártad, hanem eladtad.
Igen.
De az azt jelenti, hogy akkor is valamennyi visszajött, nem?
Hát igen, de azért ott egy több mint 100.000 eurót elbuktam, ami mind anyagilag nagyon megviselt, mind pszichológiailag, mert soha nem veszítettem még el ennyi pénzt, meg nem is nyertem a lottom, vagy szóval nem tudom. Tehát, hogy ezért így ennek egy része örökség volt, de egy részért nagyon keményen meg kellett dolgozni, vagy az örökségi részét jól kellett befektetni, és nem eltapsolni, vagy eldrogozni, hanem felelősségteljesen bánni vele ahhoz, hogy legyen mit elveszíteni.
És úgy érezted, hogy nem volt elég felelősségteljes?
Nem. hanem ezt az egészet nem kellett volna. És a legnagyobb tanulságom az egészből az az, hogy az embernek van egy, ez a gut feeling, van egy ösztön, van egy belső hangod, ami általában megmondja, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem, hogy merre menjél a választásaid közül, melyiket választ. És én aznap, amikor elmentem aláírni ezt a szerződést, hogy megveszem a bárt, akkor éreztem, hogy valami nagyon nem oké. Illetve így hiszek ugye ezekben a jelekben, meg univerzum, meg minden spiritualitás, és hogy így szinte ordibált velem az univerzum, hogy én ezt ne csináljam.
Testi tünetek voltak?
No, nem, hanem mit tudom én, volt no. is no. saját ügyvédem, és ő ordibált velem, úgyhogy közben én fizettem neki, pedig ő volt az én ügyvédem, vagy szóval nem tudom, és nem vártam volna, hogy ő ordibált.
Lehet, hogy ő volt a lelki ismereted is egyben. A
nem
tudom, a rúzs eldölt?
Eldölt, látod? Eldölt a rúzs.
Meglepődtem, hogy ott egy rúzs.
Szóval ezt nem kellett volna, ezt az egészet, nagyon megviselt, életem legnehezebb időszaka volt, nagyon teljesen kikészültem, és utána még egy 2-3 év, tehát mostanra érzem azt, hogy körülbelül ott vagyok, lelkileg, pszichológiailag, vagy valahogy, mint a bár előtt. Tehát utána rengeteg csalódásért, emberekben rengeteget csalódtam, nagyon sok pénzt elveszítettem, nem voltam hozzászokva ahhoz, hogy nekem nem sikerült, tehát hogy kellett életet újrakezdeni mondjuk Párizsban is, tehát hogy én vagy egy nagyon szerencsés csillagzat alatt születtem, vagy valami, szerintem ez így van, vagy valaki föntről kíséri az utamat, tudod, így a nagymamám, vagy nem tudom, arkangyal, de hogy ugye nagyon korán, 19 évesen bekerültem a Szigethez, amit ugye mindenki tud rólam, ami egy fantasztikus álomállás volt, tehát hogy 16 évesen erről álmodtam, hogy ha én bárcsak a Szigetnél dolgozhatnék, ami nagyon hamar megvalósult, amiből ugye az lett, hogy én mondjuk 20 évesen már nagyon menőnek számítottam, mert hogy hozzánk jöttek be az akkori rockstárok aláíratni velem a szerződést, vagy keresték a főnökömet, de hogy tudod, a Lovasi, Kis Tibi, meg nem tudom én, ilyenekkel volt személyes kapcsolatom, meg a backstage-ekben pörögtem az aktuális sztárokkal, míg a kortársaim éppen a matek leckét írták az egyetemre, és az volt a legnagyobb gondjuk, hogy miért kell ennyi oldalt elolvasni. Tehát, hogy egy más típusú életet adott nekem a jóisten, vagy nem tudom.
Ezért megfizettél?
Amitől nagyon elszálltam, tehát hogy iszonyatos beképzelt tudtam lenni, azt gondolom.
Szóval megfizettél utána?
Hát...
Az elszállásért általában meg kell fizetni.
Igen, tehát hogy utána mondjuk nehéz, tehát és amikor ezzel a élettapasztalata, hogy én vagyok Apálosi Bogi, és de menő, és tehát amikor az aktuális sztárok neked nyaliznak azért, hogy segíts nekik a főnöködnél elintézni ezt vagy azt, akkor hirtelen ennyire fiatalon elhiszed, hogy te fontos vagy, vagy te menő, vagy szóval, hogy érted, tehát vagy furcsa érzés. És ezt ennyire fiatalon akkor azért nem tudtam még jól kezelni.
És mondjuk nekik, hogy öljenek be.
Mondjuk, itt most nagyon sokan nézelődnek
megálltak,
be az utcáról. Igen, az ablakon keresztül.
Két beszélő fej. Na igen.
Ja. És nekem a testem is itt van, bocs. A kutyámról nem is beszélve.
De jó neked, tényleg, igen. Na igen.
Na igen, és akkor én nagyon el voltam szállva magamtól, és mondjuk ez így ebben a tudatállapotban kerültem ki Párizsba, ahol azt gondoltam, hogy ha majd megmondom, hogy és én Szigetnél dolgoztam, és ott voltam, mit tudom, projektvezető asszisztens, vagy koordinátor, vagy valami, akkor majd mindenki hasra esik előttem. De hát ez nem így történt, mert mondjuk például egy mukkot nem beszéltem franciául, amikor kikerültem, és hát így nem volt akkor is már a Szigetnek promotere Franciaországban, de hát nem tudott velem mit kezdeni, mert nem beszéltem franciául, és senki más meg nem érdekelt az, hogy én egyébként a Szigetnél dolgoztam. Azokon a művészeken kívül, akik nyilván jöttek, hogy segítsek nekik elintézni, majd hadd lépessenek fel. De hát ebből az lett, hogy nagyon magasról, nagyon alacsonyra estem hirtelen, hiszen el kellett kezdeni plakátot ragasztani Párizsban, vagy babysitterkedni, vagy ilyenek, mert nem volt pénzem, és hogy valamiből élni kellett, és ott is szintén megtanultam franciául, utána egyetemre jártam, tehát azért mentem ki, hogy megtanuljak franciául, mert az itthoni diplomámhoz kellett a kinti nyelvvizsga, majd úgy döntöttem, hogy kinragadok, és egyetemre jártam, de hogy meg kellett élni valamiből, és rengeteget dolgoztam, tehát hogy volt olyan, hogy egyszerre 3 helyen dolgoztam, mondjuk sokkal vékonyabb is voltam.
Ennél?
Igen, de...
Nehéz elképzelni.
Meg fiatalabb is, de hogy igen, tehát hogy ennek ilyen szempontból volt ára, és lehet, hogy a... És akkor, amikor... És lehet, hogy a a bár is, ami egy rossz döntés, ami egy ego döntés volt igazából, azért, mert elvették tőlem, vagy úgy alakult, hogy én mondtam le az Art Zone-ról, a szigeten a helyszín, amit kitaláltam, és menedzseltem, és az a szívem csücske volt, és egyébként a sziget egyik legnagyobb installációja, madár távlatból nézve egy nagy szívecske volt akkoriban, ami nagyon sok időbe tellett nekem, hogy a 6x6-os sátrakat úgy rendezgessem el, hogy azok szívformát adjanak ki, na mindegy. Szóval én ezt imádtam.
Kreatív.
Igen, nagyon szerettem, és az, amikor ez megszűnt lenni, az olyan volt, mintha a gyerekemet vették volna el, és egyszerűen annyira szenvedtem, és gyászoltam ettől, hogy elvették a szigetet, elvették az Art Zone-t, hogy nekem az annyira fontos volt, annyira szerettem, hogy valamibe azt gondoltam, hogy találnom kell valamit, ami majd ezt helyettesíti, amiben majd kielhetem magam a kreativitásom, és majd megmutathatom, hogy igen, akkor ezt nektek, én meg bezzeg, akkor bár csinálok.
De volt előtte tapasztalatod a vendéglátásban?
Nem. Baj?
Hát ezek szerint igen, ezek szerint elég
de nem csak az, hogy nem volt tapasztalatom, mert életemben nem dolgoztam vendéglátásban előtte, hanem minden, nagyon rengeteg a munkámnak köszönhetően rendezvényszervezés, rengeteg vendéglátós ismerősöm van itt Budapesten, a legmenőbb helyek tulajdonosaiból sokat ismerek, hála a jó égnek. Nem igazán kérdeztem, meg őket, egy embert kérdeztem meg, most nem akarom elmondani, hogy kit, hogy van-e kedve beszélni, mondta, hogy nem. De nem nagyon jártam körül ezt a témát így üzletileg, mert azok, akik akkoriban a tanácsadóim voltak, azok nagyon mondták, hogy de, csináljam meg, de jó lesz, és akkor írtam egy ilyen üzleti tervet a banknak, hogy adjon egy céges kölcsönt, amit ő megadott, de én végül nem fogadtam el, tehát hogy papíron minden jól nézett ki, meg ki volt számolva.
Csak nem ez volt az utad?
Nem, meg igazából elmondom neked őszintén, az eredeti terv a bárral, az az volt, hogy hát nem tudom, hogy két percbe belefér-e.
De bele fog, majd megoldod.
Jó, az volt, hogy megveszem, de nem nyitom ki, hanem csinálok belőle egy annyira menő helyet, amit csak nagyon ritkán VIP rendezvényekre nyitok ki, mondjuk havonta kétszer, csak a nagyon menő művész haverjaimnak.
Ez volt az üzleti terv?
A legelején, aztán ezt megváltoztattam,
nem
a bank.
Bölcs azért.
De az nagyon bölcs volt, mert a bárnak a bérleti díja az olcsóbb volt, mint a fölötte található lakásomnak a bérleti díja. Mm. Tehát, hogyha én csak leköltöztem volna a bár, két emeletes volt, ott kialakítok egy lakórészt plusz a bárt, akkor ez matematikailag nagyon jó lett volna. De végül, amikor írtam az üzleti tervet, akkor ettől eltántorítottak, és akkor meggyőztem magam, ránézve erre az 55 oldalas franciául írodott üzleti tervre, hogy hú, hát ez nagyon jó lesz, hát ezt ki kell nyitni, mert hát ez milyen szuper, és akkor kinyitottam, nem csak azokra az eventekre, amit gondoltam, hogy majd lesznek, hogy ilyen vagy VIP, vagy koncertek, vagy valami menő, tudod, ilyen pop-up jelleggel dolog, hanem állandóra, ezt nem kellett volna.
Hát jó, oké, de megtanultad.
Nem értek a vendéglátáshoz.
Igen, de ebből is tanultál nyilván. Hány évet élt a bár?
Kettőt.
Két év, ez elég sok. Majdnem. Viszont. Ja. Ez elég sok, tehát hogy beletetted az energiát.
Sokba került, nagyon.
Sokba. Na jó, és akkor most csak a konklúzió előtt nagyon gyorsan ugorjunk vissza a jelenbe. Te most itt vagy Budapesten, azt nem tudom, hogy...
Hétfőig, igen.
Hétfőig, és te mész vissza Los Angelesbe.
Igen, Párizs érintésével megyek vissza Los Angelesbe.
Ja, de meg is állsz egy napot, vagy kettőt Párizsban?
Igen,
vagy
igen.
Csak átszállsz?
Nem, másfél napra megállok.
Az legyen a konklúzió, mi legyen a konklúzió a mai beszélgetésre, én szeretek konkludálni. És szerintem fontos, hogyha valakit irigykedve nézünk, vagy megnézzük az ő élet útját, akkor érdemes meghallgatni a sötét oldalt is.
Hát nyilván az, hogy az ember, vagy én legalábbis olyan ember vagyok, és szerintem sokan ilyenek, hogy nem szeretik a rossz dolgokat megosztani saját magukról, tehát hogy a Facebook és az Insta az fake, tehát hogy ne abból induljunk ki, soha ne irigykedjünk, nem mutatja az érzelmeket, és az aktuális érzelmi állapotot az a fotó, amikor éppen mosolyog az ember a fotón. Ez az egyik. A másik meg, hogy mindig mindenki hallgasson a megérzéseire, hiszen azok mutatják meg a valós utat.